Dicsőség Jézus Krisztusnak! Szeretettel köszöntöm a hittanóra hallgatóit, akik a már a rádión keresztül kapcsolódnak be ebbe a tanításba, ebbe a közös elmélkedésbe. A Szentírást veszük alapul mindig, és azon keresztül próbáljuk föltárni, hogyan közeledhetünk az Úrhoz, hogyan erősíthetjük a vele való kapcsolatunkat, hogyan tudunk tanulni, hogy az imádságunk minél személyesebb, minél tisztább, minél Istennek tetszőbb, és hát minél hatékonyabb legyen. A mai hittanóra anyagául a vasárnap elhangzott apostoli szakaszt választottam, ugyanis a Debreceni Székesegyházban celebrált liturgián egy diákunk olvasta föl az apostolt, és utána elbeszélgettünk, hogy miről is szól, és kiderült, hogy bizony nem is olyan könnyen érthető ez a szöveg. A zsidókhoz írt levél első fejezetében a 10. verstől a 2. fejezet 3. verséig választja ki bizánci egyházunk ezt a szakaszt. És azt is bevallom, hogy az apostoli szakaszról nálunk prédikálni mindig egy kicsit nehezebb, mert nem olyan kézenfekvő, nem olyan az értelme, az üzenete nem olyan könnyen érthető, és egy rövid 8-10 perces prédikációban nehéz kifejteni ezeket a gondolatokat. Hát most a Mária Rádió lehetőséget ad arra, hogy kicsit mélyebben elmélyüljük ebben a szentírási szakaszban, és én is részletesebben kifejthessem az ebből kibontható gondolatokat, tanításokat. Szent Pál apostol zsidókhoz írt levelében az első fejezet 10. versétől a 2. fejezet 3. verséig ezeket a mondatokat halljuk, hallhatjuk, találjuk. Kezdetben te, Uram, megvetetted a föld alapját, és az egek a te kezed művei. Elmúlnak ezek, de te megmaradsz, és mint a ruha, minden lavulnak, megváltoztatod őket, mint a ruhát, s elváltoznak. Te pedig ugyanaz vagy, és éveid el nem fogynak. Angyalai közül melyiknek mondta valaha is, ülj az én jobbomra, míg lábad zsámolyává teszem ellenségeidet. Ők ugye mindnyájan szolgáló lelkek, azok szolgálatára küldték őket, akiknek az a hivatása, hogy örököljék az üdvösséget. Ezért hát még inkább meg kell tartanunk mindazt, amit hallottunk, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. Mert ha már az angyalok által hirdetett ige is olyan hatalmas volt, hogy minden bűn és engedetlenség elnyerte igazságos megérdemelt büntetését, hogyan fogunk megmenekülni mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel? Ezt miután kezdetét vette az Úr tanításával, azok, akik hallották, megerősítették számunkra. Kezdetben, Uram, te megvetetted a föld alapjait és az egek a te kezéd művei. Szent Pál miről is beszél itt, mire akarja fölhívni a figyelmünket? Nagyon sok mindent előtár, és talán csak a leges legvégén bontakozik ki, hogy miről is van itt szó. A bevezető mondatokban az Isten nagyságát ecseteli, különböző ószövetségi idézetekkel. A kezdetben Istenre vonatkoztató kifejezés, ez egyébként a 102. vagy 103. zsoltárból származó szavak, a teremtésre utal. Nagyon érdekes, hogy az Ószövetség első könyve ugyanazzal a szóval kezdődik, mint az Új Szövetség János evangéliumának az első könyve. János evangéliumában, amit húsvétkor olvasunk, így hangzik: kezdetben vala az ige, és Isten volt az ige. Ezzel utal a teremtés könyvének első szavára: kezdetben teremtette Isten a földet, és az eget és a földet. És a Zsoltár is, Zsoltáros is ugyanerre a kezdetben való isteni cselekvésre utal, ezzel a sorával: kezdetben, Uram, te megvetetted a föld alapjait, és az egek a te kezed művei. A kinyilatkoztatásból jól tudjuk, hogy minden az Isten kezében van. Ő kezd el mindent ebben a világban. Nagyon szemléletes a hatnapos teremtés történet, amely persze nagyon emberi módon írja le a teremtés folyamatát, és érdekes módon hat napban jelöli meg a teremtés munkáinak fázisait, holott az első napokban még nincs is nap és hold, nincsenek napváltakozások, és mégis minden szakaszt így zár le, hogy ez az első nap, ez a második nap, ez a harmadik nap. Mindössze a negyedik napon teremti meg a napot, a holdat és a csillagokat. Abban a kultúrkörben, amikor megszületik ez a teremtés történet, a környező pogány népek a napot, a holdat, a csillagokat mind-mind valamiféle istenségnek tekintették, imádták a napot, főleg Egyiptomban, ugyanígy a holdat, a csillagokat, sajnos ma is vannak olyan bolondériák, amelyek a csillagok járásából akarják a sorsot kiolvasni. No, a kinyilatkozhatott szövegben az Úristen, mint egy egyszerű lámpásokat aggatja föl az égboltozatra, a napot és a holdat és a csillagokat. Minden az ő kezében van. Szó sincs arról, hogy ezek, bár számukra valóban hatalmas valóságok, létezők, de az Isten kezében ugyanúgy vannak jelen, mint bármi más ebben a teremtett világban. Ez a kezdetben Istenre vonatkoztató cselekvés aztán az ember számára mindenképpen nagyon elgondolkodtató. Sokan kétségbe vonják, hogy hát hogy lehet az, hogy az Úristen hat nap alatt teremti a világot. A Bibliának a tanítása nem természetrajzi leírás. Nem arról ad nekünk tájékoztatást, hogy hogyan alakultak ki a teremtett világnak az egyes részei. Nem a hogyanról beszél, hanem a tényről, hogy minden az Isten kezében van. Hogy minden az Isten kezéből indul el. És ezt aztán a tudomány később igazolta, bizonyította. Úgy hívjuk, hogy ez a nagy boom elmélete, amely mindenféle természetrajzi, fizikai törvényekből kiszámolva vissza tudott következtetni arra, hogy valóban volt egy olyan pont, egy olyan pillanat, amikor még előtte nem volt semmi, és egyszer csak lett, egyszer csak elindult. A tudomány mindenféle területéről visszaszámolható ez, és 13,5 milliárd évet számolnak. 13,5 milliárd évvel ezelőtt volt ez a nagy boom, amikor megjelent a tudományos világban, hogy valamikor létezett ez a nagy boom, hát az is egy nagy boom volt a felfedezések sorában, és sokan akkor még tagadták Magyarországon, még akkor a kommunista eszmék ezt semmiképpen sem akarták elfogadni, de hát ma már minden valamire való tudós ezt igazoltnak látja, hogy igen, a világegyetemnek volt olyan pillanata, amikor egyszer csak valami hatása nem lehet fölmérni, hiszen mi sem ember, sem semmi más általunk elkivonulható létező nem volt, csak egyedül az Isten, valami hatására egyszer csak elindult az anyag, és elkezdett tágulni a világegyetem, hihetetlen sebességgel kialakult a világegyetem. És aztán hát később, a körülbelül 6 milliárd évvel ezelőtt a naprendszer, és úgy 3 milliárd évvel ezelőtt a mi földünk is, és aztán a mi földünkön is az élet szépen lassan kialakult. Ez a természettudománynak a feladata, hogy annak a föltérképezése, de maga a tény, hogy minden az Isten kezében van, ez nem csak letagadhatatlan tény, hanem az ember számára fontos döntéseket is eredményez. Mert hogyha minden az Isten kezében van, akkor nekem is ezt nem csak tekintetbe kell vennem, hanem tiszteletben tartanom, és az életemet is ehhez kell igazítanom. Tehát minden az Istentől jön, az Istentől indul el. És ami nagyon érdekes, erre szeretnék még kitérni, hogy ami igaz a nagy világegyetemben, tehát hogy az Isten indította el az anyag létezését és a világegyetem kibontakozását, ugyanígy ez igaz a mikrokozmoszban is, ami az ember. Az minden ember életében van egy nagy bum, igaz? És ez nem a születés, az is egy nagy bumnak tűnik a gyermek, amikor elkezd sírni és a világra jön, de ennél sokkal jelentősebb az a teljesen rejtekben történő pillanat, mozzanat, amikor a két sejt találkozik, a fogantatás pillanata, amikor egyesül az ivarsejt és a petesejt, és elindul az új élet. Ezt is tekinthetjük ennek a nagy bumnak, hiszen hogyha megint egy kicsit a tudományhoz fordulunk, ott ma már nagyon pontosan le tudják írni az ember, az embriónak a zigótától kezdve való kibontakozását és a kis csecsemőnek a megszületéséig mind-mind föl tudják térképezni, hogy az első egyesülés pillanatától kezdve hogyan kezd el osztódni a sejt, először 2, 4, 8, 16 növekvő számban, és ami megdöbbentő, hogy olyan pillanatok alatt osztódnak ezek a sejtek, és szaporodnak, gyarapodnak, amely nyilván nem csak számban való gyarapodás, hanem a funkciókban, a feladatokban való szerveződést is jelenti, hogy a 22. napon, tehát egy bő 3 hét múlva már dobogni kezd a szív. Tehát már valóságos emberke van ott az édesanyja méhében, és a harmadik hónapban már mindene megvan a gyermeknek, attól kezdve már csak növekedni fog a 9. hónapig, amíg aztán világra nem jöhet. Hát ugyanígy a nagy világegyetem, nagy bum jelenségéhez hasonlíthatjuk a mikrokozmoszban az embernek a megjelenését, hiszen erre is csak mit következteti tudnak. Még a szülők sem tudják, hogy pontosan mikor indul el az emberi élet. Valahogy visszaszámolnak, és hát nagyjából körülbelül kitalálhatják, hogy mikor lehetett az a pillanat. De teljesen rejtekben az ember közreműködése nélkül jön létre az emberi petesejt. Persze az embernek, a férfinak és a nőnek, az édesapának és az édesanyjának van része benne, és amit ők tudnak, az hozzáteszik, de aztán, hogy mikor és hogyan jelenjen meg ez az kicsi élet, ez teljesen az Isten kezében van. Úgyhogy egyrésztről igaz, hogy az ember nem tesz érte semmit, és már is beindul a nagy bum. Másrésztől azonban nagyon is sokat kell azért tenni, hát egyrészt azért, hogy valóban megtörténjen a két ivarsejtnek a találkozása, másrészt pedig a nagy bum utáni kibontakozás során az embernek aztán nagyon-nagyon sokat kell tenni, hogy ez jól alakuljon, hogy a gyermek egészségesen fejlődjön, hogy azok a hatások, amik érik, azok mind-mind az fejlődését, segítség, serkentség nem csak fizikai, hanem lelki értelemben. Az, amit az áldott állapotban lévő édesanyja átél, az a gyermeke is a maga érzékenységében, védtelenségében átéli. Tehát nagyon is sokat kell tenni azért, hogy amit az Isten elindított, az ő akarata szerint teljesüljön. Nos, hát azért időztem el kicsit hosszabban ennél a gondolatnál, hogy minden az Isten kezében van, mert ez az emberi magatartásra, az ember életére is érvényes. Szent Pál apostol a Filippiekhöz írt levélben ezt így fogalmaz, aki elkezdte bennetek a jót, az vigye is végre, el is végzi Krisztus napjára. Tehát még az embernek a jó cselekedetei, a belső indítatása, ez is mind az Isten kezében van. Föl kell fedeznünk azt, hogy minden jó az Istenre vezethető vissza. Vannak böjti imádságaink, amelyek néha úgy érezzük, hogy túlzás, mert így fogalmaz, hogy tudom, Uram, hogy semmi jó nincsen bennem. Holott természetesen az emberben nagyon-nagyon sok jó van, de ez mind az Isten ajándéka. Tehát ami jót felfedezek magamban, azért hálát kell adnom, mert az Istentől kaptam. Mekkora balgaság, hogyha az ember elkezd dicsekedni bármilyen jó tulajdonságával, az óvodásokra jellemző ez, hogy dicsekednek azzal, amikről nem is tudnak, és ez az óvodás magatartás sokszor megmarad az emberekben, mert ez a dicsekvés aztán elhúzódik felnőtt korra is, teljesen balga magatartás, hiszen mindent az Istentől kaptunk. Tehát, hogyha felfedezek bármi jót magamban, az kell, hogy eszembe is van, hogy ezt az Istentől kaptam, az Isten indította el bennem, az Istennek köszönhetem. Az Isten kezdeményezése tehát az ember életében letagadhatatlan, de hogy aztán hogy mire megy végbe, mi lesz belőle, az viszont nagyon is függ az embertől. Tehát, mint a csecsemőnél az élete kibontakozása, úgy kell, ahogy a szülőknek oda kell figyelni, hogy a gyermek kibontakozása az Istennek tetsző, egészséges legyen, ugyanígy a bennünk lévő jó, amit elindít az Isten, annak is ki kell bontakoznia. Táplálnunk kell ezeket a belső indítatásokat. Ki kell bontakoztatnunk, hogy az lehessen belőle, amit az Isten akar. Minden emberről van egy gyönyörű elgondolása az Istennek, de a mi közreműködésünk szükséges ahhoz, hogy az legyen abból az emberből, amit az Isten akar. A kezdeti időben, a 9 hónapban, meg a gyermek nevelése időszakában, leginkább a szülőknek a felelőssége ez. Később aztán egyre inkább áttolódik ez a felelősség a fölcseperedő ember kezébe, tehát az ember felelőssége, hogy az, amit az Isten elkezdett, az valóban be is következzék. Az a tény, hogy minden az Isten kezében van, kezedben, Uram, te megvetetted a föld alapét, és egek a te kezed művei, azt is arra is utal, hogy az Isten mindennél hatalmasabb. A mai világ szereti ezt a fontos igazságot elfeledni, letagadni, nem törődni vele, hogy minden az Isten kezében van. Az egek a te kezed művei, elmúlnak ezek, de te megmaradsz. És mint a ruha, mind elavulnak, megváltozhatod őket, mint a ruhát, és elváltoznak. Te pedig ugyanaz vagy, és éveid el nem fogynak. Ahogyan a zsidókhoz írt levél szakaszából ezt hallhattuk, olvashattuk. Tehát elmúlnak a teremtett dolgok. Nem csak a kezdet van az Isten kezében, hanem a vége, a dolgoknak a vége is az Isten kezében van. Ezek elmúlnak, de te megmaradsz. És nagyon szemléletes képet használ a zsoltáros, mint a ruha, elavulnak. Az ember, ha kap egy új ruhát, annak nagyon-nagyon megörül, és hát egészen más embernek érzi magát benne, de hát ahogyan hordja az ember a maga ruháját néhány hónap vagy néhány év alatt, aztán bizony elkopik ez a ruha, és egyre kevésbé lesz szép a legszebb mennyasszonyi ruhák, és néha inkább szomorkásak, amikor elővesszük a szekrényből, és hát porosodva, kicsit megsárgulva idézi föl azt a néhai szép emléket, amikor még újdonan pompázott az a szép új ruha. Hát minden elavul, és nem csak a ruha, hanem az egész világ. Igen, még a világegyetem is, amely állandónak tűnik, az is egyszer csak el fog fogyni. A Jelenések könyvének szerzője, az öreg János azt a szemléletes képet használja, amelyet egyébként Izaiás is, hogy az egek, amelyek hát az égboltozat megrendíthetetlennek tűnik, te a te kezedben olyan, mint egy papírtekercs, amelyet, hogy amikor te akarsz, akkor összegöngyölöd, összetekered, és vége van a világnak. Hát így van vége a világnak, ami teljesen állandónak tűnik a mi szemünkben, de az Isten szemében ez is változékony, és az Úristen kezében van. A mai világnak ez a nagy tévedése, hogy megfeledkezik nem csak az Istennek erről a megrendíthetetlen hatalmáról, hanem arról is, hogy mindennek az elejét és a végét az Isten tartja kézben. Ezt nem tudja az ember kivenni az Isten kezéből, akárhogy is próbálja. Ma úgy érzi, úgy gondolja, hogy a Lombik Baby programmal, a mesterséges megtermékenyítéssel, meg a másik oldalon az eutanáziával, majd ő ezt kézben tartja és irányítja, teljesen kicsúszik az ember kezéből minden ezek által, amikor próbál belematatni azokba a folyamatokba, amelyhöz ő neki nincsen köze. Nem szabad hozzányúlni ezekhez a pontokhoz, a kezdőponthoz és a végponthoz, mert aztán teljesen kezelhetetlenné válik számára, az ember számára. Bármelyik végét nézzük a gyermek születésénél, amikor mesterséges megtermékenyítéssel több embriót létrehoznak, mi lesz azokkal a piciny emberekkel, csak szörnyűség belegondolni, és tehát a másik oldalon is, hogy az embernek talán még élnie kellene, még az utolsó szenvedései megérlelhetik az ő üdvösségét, és az ember úgy gondolja, na ennek a szenvedésnek már nincsen értelme, és hopp, egy injekcióval véget vet neki. És aztán utána azzal a lelkiismert furdalással él, akár a magzatát elhajtó édesanyja, akár a szüleit halálba küldő gyermek, hogy mit tettem. Ez a lelkiismeret szava mindenképpen arra utal, hogy nem szabad az embernek ilyesmivel foglalkozni, abba belenyúlni, amit az Isten saját magának tart fönn. Nos, tehát igenis inkább átadom a kezdeményezést az Istennek, és akkor a befejezés is majd az ő kezében lesz. Ez vonatkozik az én egyéni munkámra, az én munkálkodásomra is, hogyha azt mondtuk, hogy ezt az Jóisten indítja bennem, akkor hát hagyom, hogy az Isten irányítsa az életemet. Figyelek azokra a belső indítatásokra, hogy mit kell nekem végbevinnem, mit kell nekem megtennem, hogy aztán persze végig kísérve minden emberi erőmet hozzátéve a befejezés megint az Úristené legyen. Ez a keresztény élet valójában, hogy figyelek az Istenre, Istenre figyelő életet élek. Az Istenre figyelve, miként tudok az Istenre figyelni? Legfőképpen a saját magamban, a szívemben. A szívemen keresztül szólít meg engem az Isten. A legkézenfekvőbb természetesen, hogy előveszem a Szentírás, vagy a templomban az egyházzal együtt imádkozva odafigyelek a pap szavára, a tanítására, vagy olvasom az egyháznak az írásait, hogy mit tanít. De mindez akkor lesz az enyém, hogyha a szívembe fogadom. Akkor alakítja át az életemet, hogyha a szívemen szívemet mossa át mindez a tanítás, amelyet hol innen, hol onnan kaphatok meg, és nem is föltétlen a templomból, vagy a szentírás olvasásból, mert az Úristen bármikor, bárhol meg tud engem szólítani. Ezért nagyon fontos a belső figyelem, hogy legyenek csöndek az életemben, legyenek csöndjeim, amelyben odafigyelek, hogy mire indít engem az Isten. És akkor sokkal könnyebben megtalálom, hogy mit kell tennem az életemben. Elmúlnak ezek, de te megmaradsz, és mint a ruha, mind elavulnak, megváltoztatod őket, mint a ruhát, és eltávoznak, te pedig ugyanaz vagy, és éveid el nem fogynak. Ezután a gigászi, gigantikus kép után az angyalokra fordítja figyelmet Szent Pál, angyalai közül melyiknek mondta valaha, és ülj az én jobbomra, míg lábad zsámolyává teszem ellenségeidet. Nagyon érdekes, emlékszünk bizonyára, hogy ezt a Zsoltárt, a 109. Zsoltárt, vagy a másik számozás szerint 110. Zsoltárt Jézus is emlegeti, amikor a farizeusok, az írástudók mindenféle módon próbálják törbe ejteni, amikor például kérdezik, hogy szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem, vagy elbocsáthatja a feleségét az ember, vagy nem. Ezeken a nehéz kérdéseken keresztül próbálják őt megfogni, és túl azon, hogy megfelel ezekre a nehéznek tűnő kérdésekre, aztán az utolsó kérdés az övé, ez több Szent Lukács evangéliumában találhatjuk a 12. fejezetben, amikor visszakérdez Jézus, és azt mondja, a 20. fejezetben van, visszakérdez Jézus, hogy hogyan mondhatjátok azt, hogy mond nekünk, illetve olvasom pontosan, hogy mondja Jézus, hogyan mondhatja Dávid a messiást fiának? Holott azt mondja, így szól az Úr az én Uramhoz, ülj az én jobbomra, míg lábad alá vetem zsámoljó minden ellenségedet. A Zsoltárt ismerték a farizeusok is, de soha nem gondolkodtak még el ezen, miért mondja Dávid, így szólt az Úr az én Uramhoz, tehát hogyan szólíthatja urának Dávid a messiást, akit az ő a messiás, az Isten a jobbjára ültet, hogyha ő a fia? Hát úgy, hogy valóban a messiás nagyobb, mint Dávid, és igaz, hogy Dávidnak a leszármazottja, de az, aki az Atyaisten, az Isten, az Uram jobbjára ül, az maga az Isten fia, mindeneknél nagyobb. Persze ezt még akkor nem fejti ki Jézus, de utal arra, hogy nem értik az írásokat, hiába imádkozzák több száz éven keresztül, mert az írások csak Jézus Krisztusban válnak érthetővé. És pontosan ez a 109. 110. Zsoltár sora is egészen más értelmet nyer, megkapja maga teljes értelmét azzal, hogy megértjük, hogy ez Jézus Krisztusra vonatkozik, hogy a messiás nem csak valami rendkívüli hadvezér, vagy az Istennek valami küldötte angyal, hanem ő maga az Isten fia. És itt ebben a zsidókhoz írt levélben pontosan erre utal, hogy messze fölülmúlja az Jézus Krisztus az Isten angyalait. Hiszen az angyalok közül egyiket sem ülteti jobbjára, egyiknek sem mondja, hogy ülj az én jobbomra, hanem az csak is az Úr Jézust illeti. Angyalai közül melyiknek mondta valaha is, ülj az én jobbomra, míg lábad zsámolyává teszem ellenségedet. És így folytatja Szent Pál, ők ugye mindnyájan szolgáló lelkek, azok szolgálatára küldték őket, akiknek az a hivatás, hogy örököljék az üdvösséget. Hát itt megint nagyon figyeljünk oda a szövegre, hogy miről is beszél itt Szent Pál, illetve Szent Pálon keresztül maga a Szentlélek. Az, hogy az angyalok szolgáló lelkek, hát ezt tudjuk sok más tanításból, viszont, hogy azok szolgálatára küldték őket, akiknek az a hivatás, hogy örökjék az üdvösséget, itt nagyon mély tanítás is elrejt ez a mondat. De vizsgáljuk először az angyalok szolgálatát. Igen, Az angyalokat azért rendelte az Úristen, hogy az embereket szolgálják, mert az emberek szolgálatán keresztül tudják őket elvezetni az Istenhöz, hozzásegíteni ahhoz, hogy az üdvösségre jussanak. Aztán a gonosz lelkek, a bukott angyaloknak pontosan ez volt a botránykő, hogy ők azt mondták, nem szolgálok. Nem vagyok hajlandó szolgálni. Aztán hát ez csak teológiai következtetés, hogy nem akart ezek a gőgös lelkek, testetlen lelkek, nem voltak hajlandók az embernek, a testileg, testben való embernek szolgálni, vagy pedig kifejezetten az emberben megjelenő Krisztust imádni, és ezért azt mondták, hogy nem szolgálok. Ez a lázadás, hogy nem szolgálok. És bizony ez a lázadás a mai emberben is, illetve a teremtett emberben is megjelenik. Aki szolgál, az békében él, hogyha ez odaadó szolgálat, hogy az angyaloknak semmi nehézséget nem jelent, hogy a náluk sokkal kisebb és tudatlanabb lényeket, minket, embereket szolgáljanak. Aki tud szolgálni, annak béke van a szívében. A gőg ellenben, amely azt mondja, hogy nem szolgálok, mert én magasabb rendű vagyok, ez pokollá tudja tenni az életet. Az angyalok tehát szolgáló lelkek, és mi is így találunk békét, néha mondjuk is, hogy angyali életet élnek, hát szerzetesekre szokták mondani, akik egész életüket mások szolgálatára szentelik. Ez az a krisztusi béke, vagy angyali béke, amely a szolgálatnak az eredménye, a gyümölcse. Na de nézzük még pontosabban a mondatot. Tehát nem csak az emberek szolgálatára küldték, nem így fogalmaz, hanem hogy azok szolgálatára küldték őket, akiknek az a hivatása, hogy örököljék az üdvösséget. Tehát hivatásul kapta az ember, hogy elnyerje az üdvösséget. Arra hívta meg az Isten az embert, hogy elvezesse az üdvösségre. Amikor az ember töpreng arra azon, hogy mi az én hivatásom, hát mindent ebből kell lebontani. Az elsődleges hivatásom, hogy üdvözüljek. Erre hívott meg az Isten, és mindent tettemet, minden döntésemet ehhez kell igazítanom, hogy úgy éljek, hogy ezt az üdvösséget elnyerjem. De nagyon érdekes szót használ Szent Pál, azt mondja, akiknek az a hivatás, hogy örököljék az üdvösséget. Hát ez örökség. Amit az idősek ránk hagynak, ugye az az örökség, mit szoktunk örökségnek nevezni, amit megkapunk, ami már itt van, de hát még nem birtokoljuk teljes egészében. Amikor egy nagy vagyonnal rendelkező, egy gazdag család, nagy az örökség, azért mondom ezt a példát, mert így szem jobban látható a nagy örökség, hát az már a gyermekeké is, de még nem élhetnek vele teljes egészében. Az üdvösség tehát már itt van, már megkaptuk, már a miénk, örökségképpen kapjuk, mégpedig az Istentől örököljük. Ahogy a római levélben írja a 8. fejezetben Szent Pál, hogy azok, akik fiak, az Isten fiai, azok az Istennek örökösei, Krisztusnak pedig társ örökösei. Tehát örökségként kapjuk az üdvösséget. Nem csak valami célszalag, ami felé haladni kell, és jaj, csak oda be tudjak jutni, hogy bejutjak oda, hanem már itt van, már megkaptam örökségképpen, mint hogy a gyermekek birtokolják a családi nagy vagyont, és a szülőknek, az egész családnak a gazdagságát elne. Együtt élvezhetik már az életükben. Így a miénk az üdvösség már itt ebben az életben. Na most az erkölcsi következtetés így hangzik, ezért hát még inkább meg kell tartanunk mindazt, amit hallottunk, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. Meg kell tartanunk azt, amit hallottunk az angyalokon keresztül, mert elvisz az ár. A mai világunkban talán még jobban érzékeljük, hogy el tudunk sodródni, hogyha nem kapaszkodunk. És hát mibe kell kapaszkodnunk? Hogy megtartsuk azt, amit hallottunk. Ez a kapaszkodó. Nem kell rémüldözni, hogy a mai világban olyan sok erő eltérít bennünket az Istentől. Kapaszkodni kell, viszony kapaszkodni, de mibe kapaszkodom? Azzal kapaszkodom, hogy amit hallok, amit tanít az Isten, azt meg kell, hogy tartsam. Az angyalok által hirdetett ige már ilyen hatalmas volt, ez az Ószövetségre utal. Az Ószövetségben még az angyalok voltak a hírvivők, ugye Ábrahámnak a három angyal jelent meg, Gedeonnak, Józsuénak, Sámson szüleinek, sok ilyen történetet ismerünk az Ószövetségben, amikor angyalok jelennek meg és közvetítik az Istennek az üzenetét. Nekünk azonban már egészen más hirdetés, hirdetőnk van, maga az Isten fia hirdeti az üdvösséget. Ezért még inkább meg kell tartanunk, még komolyabban kell vennünk. Ha fölmérjük, hogy milyen hatalmas ez az Isten, aki kezében tartja a kezdetet és a véget, és ő elküldi fiát, aki ugyanúgy Isten, mint a teremtő, akkor komolyan kell vennünk azt, amit Jézus mond nekünk, meg kell tartanunk. Ez a kapaszkodó, ami nem fog hagyni, hogy elsodorjon a világ. Az Úristen, de hát ezt miután az utolsó mondatot olvasom, miután kezdetét vette az Úr tanításával, azok, akik hallották, megerősítették számunkra. Tehát az a tanítás is az Isten kezében van, és aztán mi már keresztények, Szent Pál tanítványai, a zsidókhoz írt levél egészen későn született, bennünket megerősítenek azok a szentek, akik előttünk meghallgatták az Istennek a szavát, az Isten, és meg is tartották azt. Az ószövetségi szentek is elkötelezettek, mert megtartották az angyalok által közvetített szavakat, viszont akkor még az Istent nem látta senki. Az új szövetség követői azonban már Krisztust követik. Ők már látták Krisztus, és mi is láthatjuk Krisztus, megjelenik az életünkben. Minél inkább megtartjuk az ő szavát, az ő szavának megtartásán keresztül jelenik meg Krisztus a mi életünkben, és tudjuk mi is megjeleníteni Krisztus mások számára. Hát ez a nehezen, nem könnyen kibontható szakasz nagyon sok mindenre tanít bennünket, nem is akar most ezt így összefoglalni, kiben mit indított el, érintett meg a lelkében, azt raktározza el, hallgassuk meg az Isten szavát, és ha megtartjuk, akkor láthatóvá válik az életünkben az Isten, aki azért jött, hogy közölje velünk a mi örökségünket, az üdvösséget. Amen.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak görögkatolikus atyákkal.